Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Monga Attila, vendégünk pedig a stúdióban Spéder Zsolt, a KSH Népesség Tudományi Kutatóintézetének igazgatója, a telefonszámunk pedig 483-2626. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A parlamentben a héten vitanapot tartottak az ország népesedési problémáiról, és ezekben a vitákban azért gyakran elhangzik az, hogy demográfiai válság van. De hogyan lehet legjobban elmondani néhány adaton keresztül, hogy mi is jellemzi pontosan ezt a demográfiai válságot?
Ugye, hogy nehéz demográfiai körülmények között vagyunk, az jellemzi leginkább, hogy az elmúlt 15 évben durván 250 ezer gyermekkel kevesebb született annál, mint hogyha az 1990-es évek legelején jellemző gyermekvállalási magatartás folyamatosan fennmaradt volna. Ugye ezek a gyermekek már soha nem fognak megszületni, persze be lehet valahogy pótolni ezt a születésszámot, de ez az időszak már elmúlt. Hogy mégsem csökken annyira a magyar népesség, az nyilvánvalóan azért van, mert részben javult a halandóság, tehát ma valamivel később halunk meg, mint a 90-es évek legelején, illetve hát nyitottabbá váltak az országhatárok, és évről évre többen jönnek be Magyarországra, mint amennyien elmennek. A vándorlási egyenlegünk az pozitív, és emiatt azért nem olyan jelentős a népesség csökkenés.
De milyen mérvű ez a probléma, vagy milyen mérvű ez a válság, hiszen hogyha évről évre kevesebb gyerekük, és ezek szerint ez a tendencia folytatódik, a halálozási adatok nem javulnak olyan mértékben, tehát továbbra is nagyon sokan halnak meg, akkor hova vezet ez a probléma? Tehát milyen mértékű problémákra kell számítani?
Ugye hát a mértéket többféle dologhoz mérhetjük. Az egyik mindig a nemzetközi összehasonlítás, az ember megnéz, hogy másokhoz képest milyen a helyzet. Van a demográfiának vagy a gyermekvállalásnak egy mutatószám, úgy hívják, hogy teljes termékenységi arányszám, ami azt mutatja meg, hogy egy nő, hogyha ezek a gyermekvállalási viszonyok, termékenységi viszonyok, szakszóval, amik ma jellemzőek, állandósulnak, akkor élete folyamán hány gyermeket vállalna. Ez 1990-ben 1,83 századnyi volt. Nyilván ez egy átragról van szó, van, aki két gyermeket, van, aki egyet, van, akinek egy se születik, van, aki hármat, négyet. Most már a 97 környéke óta 1,3 tizedes ez az arányszám. Ez nem lenne olyan nagy probléma, hogyha ez egy átmeneti arányszám lenne. Más országokban is hasonló a helyzet. Azért ilyen alacsony nálunk is az első időszakban és más országban is, mert van egy gyermekvállalási modellváltás, a korai házasság és korai gyermekvállalás modelljéről áttérünk egy későbbi gyermekvállalás modelljére. A gond az, hogy nem akar ez az 1,3 tizedes arányszám javulni, és ehhez, hogy egy másik képletes arányszámot mondja, mi 90-ben a 30 éves korig egy gyermeket sem vállalóknak az aránya 12% körül volt, jelenleg egy gyermeket sem vállaló 30 évesek 34%-ot tesznek ki, tehát 30. életévük nem vállalnak.
De mi kellene ahhoz, hogy a népességfogyás megálljon? Tehát milyen arányszámokat kellene teljesíteni, főleg a születések tekintetében?
Hát ugye a kettőhöz kellene közelíteni ennek az arányszámnak. És azért ez ettől nagyon-nagyon messze van. Most nagyon gyorsan, ugye milyen okok vannak emögött, mert csak akkor lehet arról beszélni, hogy mik azok a kulcs tényezők. Iskolázottság növekszik, és emiatt tovább vagyunk az iskolapadokban, a egyetemeken, főiskolákon, ezért nyilván később vállalunk. Ennél jóval nagyobb gond, mármint a gyermekvállalás szempontjából, hogy sokkal instabilabbak a párkapcsolatok, mint korábban, és instabil párban senki sem szeret, vagy kevésbé akarnak az
életet. A házasságkötések száma visszaesett, ez ennek a jele, gondolom.
Igen, a házasságkötések visszaesése, élettársi kapcsolatok terjedése, és az élettársi kapcsolatokban noha születik gyermek, de jóval kevesebb gyermek születik. Részben azért, mert ezek egy része bizonytalanabb, és nem is gondolják, hogy hosszú távon életük végig együtt élnek, és hát nyilván akkor a gyermekvállalás egy nehezebb döntés.
Itt az, hogy kevesebb gyerek születik, ezt a modellváltást nevezte meg, mint legfontosabb oknak, de ez mennyire hozható összefüggésbe a rendszerváltással, a gazdasági problémákkal, a gazdasági válságokkal, és azzal, hogy egy bizonytalanabb helyzet alakult ki mondjuk a rendszerváltás után? Vagy ez a folyamat már egyébként a rendszerváltás előtt elkezdődött?
Nem, azért a rendszerváltás vezette be ezt az egész átalakulást. Néhány csirájában néhány esetben megvolt, de hát a rendszerváltás nagyon erőteljesen egy meglódította ezeket a folyamatokat, és ugye mondtam volna tovább, tehát a következő tényezőket teljesen jogos, amit kérdezett. A bizonytalanság megnőtt, és a bizonytalanság körülményei között, ez a bizonytalanság, munkaerőpiaci bizonytalanság, jövedelmi bizonytalanság, megélhetési bizonytalanság, amiben nyilván az érintettek halogatják a gyermekvállalást. Majd amikor biztos lesz biztos munkahelyem, meg lesz a lakásunk, és így tovább. Ide tartozik az a szempont, hogy a munkaerő bizonytalanság az a szempontja, hogy nem csak elveszíthetem a munkahelyemet, hanem főképp a nők és az édesanyák, amikor a gyermekük 2-3 éves lesz, nehezen tudnak visszakerülni a munkájukra. Én azt gondolom, ez még egy nehezebb tényezőt jelent, hiszen senki se akar úgy kilépni a munkapiac, hogy utána nem tudjon visszakerülni. Ez megélhetési kérdés. És a családpolitikának az instabilitásáról se feledkezzünk meg. Ugye az elmúlt 15 évben választási kampány idején folyamatosan napirenden volt az, hogy változtatni kell a család politikai rendszeren, pró vagy kontra, így vagy úgy. Én most nem akarom itt első lépésben ezt értékelni. Önmagában az, hogy ez folyamatosan vita kérdés, egy olyanfajta bizonytalanságot szül, amit nagyon nehéz kiszámítható családpolitikának nevezni.
Tehát igazából nagyon sok tényező van itt. Igen. Együtt, egy társadalmi változás is, rendszerváltás, gazdasági tényezők, családpolitika, tehát nagyon sok tényezős ez az egyenlet. Hasonlóképpen alakult Közép-Kelet-Európa más országaiban is, mert azt mondhatjuk, hogy nagyjából hasonló, nagyon sok minden hasonló változáson mentek keresztül ezek az országok.
Igen, igen. Mindig azt mondtam, hogy nem magyar átok, tehát az alacsony gyermekszám nem magyar átok. Minden országban nagyon hasonló folyamatok mentek végbe. Hát képzeljük el, hogy a katolikus Lengyelországra 2,3-es átlagról 1,3-re csökkent le.
Ez alatt a 15-17
év alatt? Évvel, pontosan, tehát mi bizonyos szempontból nem is a legrosszabb helyzetben vagyunk. Az, ami részben köszönhető annak, hogy azért nem is tűnt minden a magyar családpolitikai támogatási rendszerben, más országokban még talán erősebben megnyírválták ezt a rendszert. Nálunk a megnyírválás után jött egy visszaállítás, tehát ezek még nyilvánvalóan volt valamiféle kipárnázó hatása.
Vendégünk a stúdióban Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója, a telefonszám 86, a hírek után folytatjuk.